Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jeles vendéggel beszélgetünk a mai Napra kész műsorban, ugyanis hosszú idő után sikerült közös időpontot találni Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével, akivel az utóbbi időszaknak a két fontos eseménye következtetéseit, azokkal kapcsolatos tudnivalókat tekintjük át. Beszélünk az anyanyelvű oktatás helyzetéről, arról, hogy minden esély megvan arra, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium hivatalosan is újra kezdje tevékenységét a következő tanév kezdetétől, illetve remények vannak arra, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar karokkal kapcsolatosan fontos lépések következnek be. Ezen kívül természetesen, hogy az aktuál politikai helyzetet is elemezzük, mindazon információk kapcsán, amelyek forró témaként szerepelnek a mindennapi sajtóban, és hát arra is rávilágítunk, hogy milyen hangulat van a törvényhozásban, illetve Bukarestben. Röviddel a nyári törvényhozási vakáció megkezdése előtt. Tisztelt hölgyeim és uraim, a következő beszélgetést a délelőtti órában rögzítettünk. Vendége tehát Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, akit tisztelettel köszöntök a mai Napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Tekintsük át röviden az utóbbi két hét fontosabb eseményeit. Ugyebár a múlt csütörtökön itt Marosvásárhelyen Navracsics Tibor európai biztossal egyeztettek, korábban pedig bálványosan Európa Tanácsi Önkormányzati Szakbizottsági Ülés zajlott. Kezdjük talán a Navracsics Tiborral való egyeztetés részleteivel. Tehát azon kívül, hogy a magyar nyelvű oktatás aktuális kérdéseit tekintették át, illetve tájékoztatta az európai biztost azzal kapcsolatosan, hogy mi is ezzel a helyzet itt Romániában. Milyen egyéb témákról esett szó ezen az egyeztetésen?
A csütörtök reggeli szűkörű egyeztetésen oktatási témákról beszéltünk, és az erdélyi magyar közösséget foglalkoztató kérdésekről. Utána volt egy nyilvános konferencia az Eurofest keretén belül, ahol a kulturális örökségről, a kulturális értékek szerepéről az Európai Uniós identitásban volt egy beszélgetés román meghívottakkal, magyar meghívottakkal, de tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy Navracsics Tibor biztos úrral a párbeszéd az most már rendszeres, évente ellátogat Romániában, a tavaly tavasszal Kolozsváron volt, amikor a kulturális örökségdíjat adtuk át Kalos Zoltánnak, illetve a Fuen kongresszuson mondott beszédet. Az idén is ellátogatott Bukarestbe és Marosvásárhelyre most ezzel az alkalommal, illetve hát amikor Brüsszelben vagyunk, akkor általában időt kerítsünk, hogy a biztos úrral találkozzunk, vele is, más biztosokkal is, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Uniós döntéshozók, így a biztosok, a bizottságnak a tagjai ismerjék pontosan a mi törekvéseinket, a mi problémáinkat, azokat a kérdéseket, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és itt az oktatás az továbbra is egy prioritás marad, mert az identitás megőrzésének, az elitek képzésének, az értelmiség képzésnek, a szakember képzésnek, úgy általában egy közösség jövőjének az egyik kulcsintézménye az az oktatás, különösen egy kisebbségi közösség esetében. És ezért mi az oktatást prioritásnak tekintjük a következő időszakban is, és van néhány olyan kérdés, amely meg külön fájó, vagy külön érdeklődésre számot tartna minden tekintetben. Marosvásárhelyhez köthető mindkettő, ez a katolikus iskola helyzete, illetve a Mogye helyzete, de beszéltünk a tankönyv kérdésről is, ugyanis történtek jó dolgok az elmúlt időszakban, több mint 30 tankönyvet sikerült elkészíteni, megíratni, ezt mi is pályázatokkal támogattuk, és a tanügyminisztérium rendszerébe ezek bekerülnek, remélem, hogy ezeknek a kiadása is meg fog történni a közeljövőben, tehát itt a tankönyv kérdés, ami évek óta nyomaz bennünket, most úgy látom, hogy egy olyan pályára került, amely előrébb viszi a románia-magyar oktatásnak a minőségét. Tehát ilyen kérdésekről beszéltünk a találkozón, ezekről tájékoztattuk a biztost, illetve ott volt jelen volt Valentin Popa miniszter is, az oktatásügyi miniszter. Ők Bukarestben is találkoztak már Navracsicssal, de fontos volt, hogy Marosvásárhelyen lássa, érezze, tudja, hogy az, amit mi kérünk, az, amit mi szorgalmazunk, az a világ legtermészetesebb dolga, és nem irányul senki ellen, sem az egyetem esetében, sem a Rákóczi, második Rákóczi Ferenc iskola esetében.
Na már most akkor két égető kérdést boncolgassuk picit. Ha minden igaz, akkor a tanügyminiszter úr konkrét ígéretet tett, hogy a jövő tanévtől kezdődően rendeződik a Római Katolikus Gimnázium ügye. Mennyiben lehet komolyan venni ezt az ígéretet?
Ez egy közel egy esztendővel ezelőtt eldöntött kérdés koalíciós szinten, ahol a mi kérdésünkre elfogadták, és azóta visszük magunk előtt különböző megoldásokat keresvén. Annyi történt, hogy a múlt pénteken a kormányülésen elfogadták azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely a tanügyi törvénynek a különböző pontjait árnyalja, módosítja ahhoz, hogy a miniszteri rendelettel az iskola létrehozható legyen. Ugye, mert mi azt mondtuk, miután az Alkotmánybíróság a törvényt elutasította a liberális pártnak a megkeresésére, hogy a törvény lehetőséget teremt, hogy amennyiben nem fogadja el a Marosvásárhelyi önkormányzat az iskola hálózatról szóló döntését, akkor a miniszter rendelettel iskolahálózatot fogad el, és ezen belül létrehozhat iskolákat, megszüntethet, összeolvaszthat, szétválaszthat. Na most ahhoz, hogy ez megtörténjen, az oktatási törvényben még kellett apró módosításokat végezni, egyrészt a jogi személyiséggel kapcsolatos kérdéseknek a rendezésére, hisz 300 fő alatt ugye jogi személyiséget nem kaphat egy iskola, és azért, hogy induláskor jogi személyiséggel rendelkezzen, ezt az ellentmondást föl kellett oldani. Egyrészt másrészt meg az akkreditációval kapcsolatosan voltak olyan kérdések, amelyeket rendezni kellett még a miniszteri rendelet előtt. Ez a sürgősségi kormányrendelet a múlt héten a kormányülésen átment. Csütörtökön erre már tettünk utalást mindketten, a miniszter is és én is. Ez akkor már eljárásban volt, csak nem akartuk elkiabálni, hogy a pénteki kormányülésre ez már bekerül. Azt várjuk, hogy a hivatalos közlönyben jelenjen meg, és akkor utána ezt követi a miniszteri rendeletnek a kibocsátása. A Marosvásárhelyi önkormányzat 2015 óta, ha jól emlékszem, nem fogadott el önkormányzati határozatot az iskolahálózatra. Tehát ebben az pillanatban, ebben az esztendőben nincsen egy érvényes önkormányzati határozat, amely az iskolahálózatot teljes egészében Marosvásárhely önkormányzatának a területén, Marosvásárhely városában rendezni. Ezért a miniszternek lehetősége van miniszteri rendelettel ezt a kérdést megoldani. Ez következik, miután a sürgősségi kormányrendelet megjelenik a hivatalos közlönybe, hogy a miniszter a rendeletet kibocsátja. Én azt gondolom, hogy ez június végéig, július elejéig megtörténik, meg kell történnie, és akkor szeptembertől indulhat az iskola. Lehet egy probléma, ezt is mondom most, hogy a 9. osztály nem éri utol a felvételit. Tehát, hogy 9. osztály ciklus kezdő, 9. osztály nélkül indul. De ez nem egy olyan probléma, amit nem lehetne majd később menet közben rendezni, ez aztán majd kiegészülhet. A lényeg az, hogy jogi személyiséggel rendelkező iskola szeptembertől elkezdi a működését Marosvásárhelyen, a Római Katolikus iskola. Úgyhogy én ilyen értelemben ma még mindig azt mondom, hogy lehetséges, azt mondom, hogy meg kell történnie. Erre volt politikai egyesség, de a politikai egyességen kívül a közösségnek ez az akarata, ez a kérése, ez a joga, alkotmány szerint, törvény szerint, és a Római Katolikus Egyháznak ez az akarata, a szándéka, ezek mind-mind találkoznak. És én azt nehezen tudom elképzelni, hogy ha van közösségi akarat, közösségi szándék, törvény és politikai akarat, akkor ne jöjjön létre egy ilyen iskola. Megpróbálják elakasztani. Látjuk azóta is a nyilatkozatokat a liberálisok részéről, a népi mozgalom részéről, a Páskán úr részéről. Rengetegen próbálják ezt elakasztani, de én azt gondolom, hogy egyébként minden adott ahhoz, hogy ez az iskola működjön szeptembertől.
Korábbi veszélyre nem lehet számítani ezúttal? Mármint itt a prefektusnak a közbelépésére gondolok.
Mert ebben hogy... az esetben nem. Egyrészt ma már nincs prefektus, nem az a prefektus van, aki annak idején mindent megakasztott és leváltották. Másrészt meg a miniszteri rendelet, ez a prefektusnak semmi köze. A miniszteri rendeletet valóban meg lehet támadni a közigazgatási bíróságon, de ezt a prefektus nem teheti meg. Ez az a módozat, vagy ez az az iskola alapítási módozat, amiben a prefektusnak nincsen semmiféle szerepe. Mint ahogy valóban az önkormányzatnak sincs ebben a fázisban semmiféle szerepe. Kikerültük azokat az intézményes, hadd mondjam így, hogy gócokat, ahol folyamatosan elakasztották. Nekem föltették a kérdést ott a sajtótájékoztatón is, az újságírók jogos kérdést tettek föl, hogy de hát miért nem hozzuk létre az önkormányzaton keresztül. Én mondtam, hogy a politikai többséget mi tudjuk biztosítani. A PSZD-vel vagy a POL-lal, ez nem egy probléma. Tavaly, amikor korrigálni akartuk, és a politikai többséget tudtuk biztosítani. De egy politikai döntést, egy politikai akaratot, amit az önkormányzaton átviszünk, utána folyamatosan a közigazgatásban működő hivatalnokok, akár az önkormányzatban az igazgató, aki az iskolákért felel, akár a jegyzője az önkormányzatnak, akár a prefektusi intézmény különböző osztályai elakaszthatnak. Arra nincsen befolyása a politikai többségnek, mondom én sajnos. Mert én olyan országot akarok, ahol van egy politikai döntés, és azt a politikai döntés, hogyha az alkotmányban nem ütközik, akkor azt érvényesíti a közhivatalnokok kara, nem pedig akadályozza. Na most ott tartunk, hogy Marosvásárhelyen a köztisztviselők akadályozták, és mindent megtettek, hogy ne működhessen ez az iskola. Nem azért hoztuk ezt a kérdést a kormány szintre, parlament szintjére, mert az önkormányzatiságban nem hiszünk. Csak hogyha van egy olyan önkormányzat, ahol a politikai akarat ellenére a köztisztviselők megakadályozzák egy politikai döntésnek az alkalmazását, akkor más utakat kell keresni a közösségnek, illetve a közösség képviseletének, és ezért mondom, hogy a miniszteri rendeletet a prefektus nem fogja tudni sem megakadályozni, sem megtámadni, sem elbutlasztani. Én bízom benne, hogy most már valahogy csak a végére érünk ennek a történetnek, mert egy iskoláról van szó, de ez sokkal több, mint egy iskola. Ez egy szimbolikus ügyévé vált ma a kisebbségi oktatásnak, az anyanyelv használatnak, az anyanyelvi oktatásnak Romániában.
A másik kényes kérdés, ugyebár az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem helyzete, ha jól értettem, akkor most már nagyjából eldöntetett, és ezt kihangsúlyozta Valentin Popa oktatásügyi miniszter is, hogy támogatja a két felsőoktatási intézmény egyesülését, és akkor ezen belül kéne létrehozni az önálló magyar karokat. Ez tényleg így van? Lejátszódott már ez a parti?
Egyrészt a szenátusok meghozták a döntésüket, a törvény teljes egészében ezt a szenátusokra bízza, az egyetemi szenátusra, az egyetemi szenátus mindkét oldalon döntést hozott. Én nem tudom, hogy a szenátusi döntést a közigazgatási bíróságon támadta-e meg valaki, erről nincsen információm. Én azt már elmondtam többször, hogy mi meg akartuk támadni, de nekünk nincsen, mint szövetségnek, RMDS-nek nincsen perbeli minőségünk, tehát mi nem tudtuk megtámadni a közigazgatási bíróságon. Nem tudom, hogy más támadta-e meg. Tehát a törvény ezt a szenátusra bízza, illetve a törvény biztatja, szorgalmazza, bátorítja az egyetemeket az ilyen típusú egyesítésekre, vagy abszorpciókra, fúziókra, ami végülis logikus, tehát ezzel alapvetően nincsen semmiféle problémája senkinek. A probléma azzal van, hogy a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen 2012. januárja óta nem tartották be a törvényt, és ezért van egy nagyfokú bizalmatlanság a magyar oktatók, a magyar diákok, a magyar közösség részéről, és ez egy jogos probléma, és ez egy olyan probléma, amit kezelni kell, én ezt elmondtam. Mert hogyha az elmúlt években, az elmúlt 5-6 évben alkalmazták volna a törvényt, létrehozták volna a főtanszékeket, elindult volna az a folyamat, ami a Bábesbolyban lezajlott, a Művészeti Egyetemen már lezajlott, akkor ez a bizalmatlanság már nem létezne, vagy sokkal kisebb lenne, és akkor egy ilyen típusú átszervezést, fúziót az egészen másképpen láthat, vagy lát az ember. Na most a miniszter ezt a kérdést törvényesen igazából nem tudja elakasztani. Maradjunk ebbe, tudja késleltetni, de végül, ha másképpen nem, akkor egy bírósági eljárásba úgyis rákényszerítik, hogy elengedje. Tehát ezt akasztani lehet, késleltetni lehet, de hogyha a szenátusi döntés megszületett, és ezt a közigazgatási bíróságon nem támadták meg, akkor ezt leállítani nem lehet. Ezt tudomásul kell vennünk, tetszik vagy nem tetszik. Na most akkor a kérdés az, hogy egy ilyen esetben mit teszünk? Megpróbálunk előre menekülni, megpróbálunk az új helyzetben tárgyalni, és hogyha erre van hajlandóság a tárgyalásra, akkor megpróbálunk most lépni, mert ez multikulturális egyetem kell, hogy legyen. Azzá kell tenni valójában a törvény szerint, mert a törvénybe be van írva a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Ez két dolgot jelent ebben a pillanatban, hogy amit nem tettek meg eddig, a tanszékeknek, főtanszékeknek a létrehozása, a magyar főtanszékekről beszélünk, a preklinikai meg a klinikai részen, illetve itt be fognak indulni új szakok, orvosmérnöki vagy mérnökorvosi szakok 2019-es évtől, vagy az azt követő tanévtől. Tehát, hogy ott is legyen magyar oktatás azokon a technikai szakokon is, amelyek a Petru Majornak a mogyebe való beolvasztásával elindulnak. Most nyilván a kifutó szakok nem érdekelnek, mert azok beindultak, azok kimennek, azon már nem lehet változtatni, de az újonnan induló szakokon kell magyar oktatás. És én azt gondolom, hogy addig, amíg tárgyalni lehet, tárgyalni kell. Nem tudom, hogy a magyar oktatóknak mi az álláspontja, én velük egyszer, kétszer beszéltem az elmúlt másfél hónapban. Gondolom, hogy kialakítják ők is az álláspontjukat, és annak függvényében majd természetesen mi tudunk segíteni. Ha azt mondják, hogy tárgyalnak és szükség van a mi segítségünkre, akkor szívesen, sőt, kötelességünk, hogy ebben részt vegyünk. Ha azt mondják, hogy ma nem lehet, vagy nem érdemes, vagy nincs miről tárgyalni, akkor ezt is tudomásul kell venni, tehát ő ellenükben nem lehet ezt a kérdést megoldani. De én azt gondolom, hogy addig, amíg nincs az ügy lezárva, addig, amíg ez nem végleges, addig meg kell próbálni kihozni belőle a maximumot, mert azt látni kell, hogy itt a következő években, ha ez a fúzió megtörténik, akkor ez az egyetem meg fog nőni nagyon. És az én véleményem az, hogy ha valami nő, akkor meg kell próbálnunk vele együtt nőni. Nekünk is. Mind az oktatói, mind a diák létszám tekintetében. És ez nem egy egyszerű folyamat. Ezért én ma csak azt tudom mondani, hogy ha leülünk tárgyalni, akkor vagy leülnek a magyar oktatók tárgyalni, ezt nekik kell eldönteniük, hogy velünk vagy nélkülünk akarnak tárgyalni, akkor meg kell próbálni a maximumot kihozni. Utána még mindig föl lehet állni, el lehet menni, azt lehet mondani, hogy megpróbáltuk, nem ment, sok mindent el lehet utána képzelni, de én azt gondolom, hogy nem próbálni meg kihozni ebből a helyzetből valamit, az nem a legjobb döntés.
Ez a két téma, a forró téma szerepelt a Navracsics Tiborral való egyeztetésen, hivatalosan erről a sajtó rengeteget cikkezett. Megkérdezném öntől viszont, hogy négy szemközti egyeztetésre sor került-e önök között, és tájékoztatást kapott-e ön mindarról, ami egy nappal korábban a bukaresti tárgyalásokon történt?
Én pontosan tudom, hogy mi történt a bukaresti tárgyalásokon, ugyanaz, amit Navracsics elmondott a sajtónak is, nem volt semmi olyan, ami négy szem közt hangzott el, és nem hangozhatott volna el. Nyilvánosan, tehát ő részt vett egy fórumon, ahol különböző kérdésekre válaszolt, miután elmondta az ő elképzelését, véleményét arról, ami az ő tárcájához, az ő biztosi feladatköréhez tartozik, illetve volt egy találkozója a miniszter úrral, Valentin Popával, és ott is ugyanazokra a kérdésekről beszéltek, beleértve azt a kérdést, ami mindkét országot, most már Romániát és Magyarországot is foglalkoztatja. Erről egyébként beszéltünk a négy szem közt is, meg beszéltünk hat szem közt is, az ukrajnai helyzet, az ukrajnai kisebbségek, a magyar és a román kisebbség oktatási helyzete, ugyanis ott még mindig nem oldódott meg az a probléma, amelyet mindenki ismer, hisz az új ukrán oktatási törvény a kisebbségi oktatást lenullázza, és ott Románia és Magyarország szinte szó szerint azonos álláspontot képvisel, és hogy ebben a tekintetben egymást kellene erősíteni, mert mindkét félnek az az érdeke, hogy Ukrajnában a magyarok is, a románok is anyanyelven tanulhassanak az oktatásba. Ott különböző megoldásokat próbálnak kitalálni, ezekről is szó volt, hogy a balti államokban van egy ilyen 60-40%-os megoldás, hogy az elfogadható-e a balti államokban az orosz kisebbség számára. Én azt gondolom, hogy nem elfogadható. Abba az irányba kell menni, ami a mi kérésünk is, ami a mi opciónk is folyamatosan Romániában, hogy első osztálytól 12. osztályig a közoktatásban mindenhol magyar nyelven lehessen tanulni minden tantárgyat. Illetve anyanyelven, Ukrajna esetében nyilván a románoknak is román nyelven.
Volt viszont egy kényes kérdés, amely végső soron az ön miniszterségi periódusára tekint vissza, és itt konkrétan a műemlékvédelemre gondolok, és most a Verespatakkal kapcsolatosan az UNESCO listára
kerülésen kapcsolatosan. Köze, tehát azért azt látni kell,
azért ez kényes kérdés.
Európai Uniós ügy, ez nem a biztosnak a hatásköre. Én nem is tudom, hogy neki ezt a kérdést tették-e föl, és nem tudom, hogy mi az ő álláspontja, mert ez nem Európai Uniós bizottsági kérdés. A román kormány úgy döntött, ahogy döntött, én szerintem szerencsétlen döntés volt akkor, amikor egyik napról a másikra előkészítés nélkül eltűnték a dossziét az UNESCO-hoz, csupán politikai meggondolásból, mint ahogy legalább ennyire meggondolatlan volt visszavonni ebben a fázisban a jelölést az UNESCO listára. Én nem akarok abba belemenni, spekulálni, hogy ennek milyen szansza lett volna, hogy az UNESCO elfogadja. Én azt tudom, hogy az utolsó szakértői jelentés, amit még az én mandátum alatt rendeltünk, az mit mond, az nyilvános, ugye, és az azt mondja, hogy bizonyos része a verespataki településnek, illetve a bányáknak, főleg az ókori, a középkori galériák, a római galériák, azok mind-mind a világ kulturális örökségének a részeivé tehetőek, és én ezt támogatom. Viszont van egy olyan része, ami ebben a pillanatban nyilván nem, vagy nehezen fenntartható. De nem akarom én túlságosan kommentálni, mert nem értem a rációt, nem tudom a rációt, amiért visszavonta a román kormány. Én szerintem mindkét alkalommal teljesen bután és átgondolatlanul jártak át, akkor is, amikor egyik napról a másikra felterjesztették, akkor is, amikor egyik napról a másikra visszavonták. Én azt gondolom, hogy ez az egész ügy, ez most már olyan régi, olyan bonyolult, olyan nehéz, hogy ezt így ilyen hirtelen mozdulatokkal, ilyen gyors mozdulatokkal nem lehet kezelni. Főleg, hogy ott embereknek a sorsáról, kis közösségnek az életéről van szó. Egy adott pillanatban indultak egy úton, akkor az elakadt, akkor elindultak egy másik úton, akkor az is elakadt. Tehát ekkor a bizonytalanságban hagyni egy teljes közösséget, még akkor is, hogyha ez létszámában nem túl nagy, nem szabad. Nem megengedett egy kormány részéről sem. Ezért is gondolom azt, hogy ma ehhez az ügyhez sokkal konstruktívabban kellene hozzáállni a mindenkori kormányzatnak, nem úgy, mint az elmúlt két alkalommal. Az egyik az a Csolos kabinet, a másik meg a Döncsele kabinet idejére tehető.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, abban viszont nagyon keményen fogalmazott, ami Romániában a kisebbségi kérdés elbírálásával kapcsolatosan történik. Ugye már itt a Báványosi Európa Tanácsi Szakbizottsági üléssel kapcsolatosan történt, és nagyon bírálta azt az álláspontot, miszerint Romániában nincs kisebbségi kérdés, ez a hivatalos álláspont is. Keményen fogalmazott e tekintetben. Nos, mennyiben talált meghallgatása, és mennyiben várható valami jobbulás e tekintetben olyan értelemben, hogy ezt az égető kérdéskört azért a bukaresti hivatalos körökben is kezdik majd elfogadni?
Az én álláspontom az évek óta egyértelmű és világos. Én ilyen szempontból következetes vagyok, szinte azt is mondanám, hogy következetesebb, mint a politikában megszokott. Én azt mondtam, és azt mondom, hogy a kisebbségi kérdés akkor megoldott, amikor maga a kisebbség mondja azt, hogy rendben vannak a dolgok. Ma Romániában ettől nagyon messze vagyunk. Addig, amíg a magyar közösség azt állítja, hogy a kisebbségi jogok nincsenek biztosítva teljes egészében, addig hiába állítja a külügyminisztérium ennek az ellenkezőjét, mert az egy szemenszedett hazugság. A külügyminisztériumnak pedig évek óta az az álláspontja, kialakítottak egy ilyen narratívát. Ők azt mondják, hogy ez egy konszolidált álláspont. Én mindig megkérdezem, de ki konszolidálta ezt az álláspontot, mert mi biztos nem, mi kisebbségiek, mi magyar közösség. Kialakították azt a narratívát, hogy Románia modellértékűen megoldotta a kisebbségi kérdést. Én meg azt mondom, hogy ez hazugság, ez nem igaz. És rengeteg érvem van, kezdve a nyelv használattól a közigazgatásban, a szimbólumok használatától, az oktatásig, a különböző intézményes megoldásokig. Egyrészt, másrészt meg, hogyha ennyire példaértékűen Románia megoldotta volna ezt a kérdést, akkor miért nem állt az élére annak a minority safe-back kezdeményezésnek, amit mi javasoltunk, hogy az Európai Unióba is ezt a kérdést rendezzük Európai Uniós szinten, jogalkotási szinten, direktívák szintjén, ami kötelező minden tagállamnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy megoldottuk, de azért, amit mi modellértékűnek tartunk, azt nem vállaljuk föl, akkor, amikor a kisebbségi közösségek egyike, jelesül a magyar közösség a minority szépekkel elindul egy európai úton. Ez az egyik probléma. A másik probléma, amit én elmondtam ott a bálványosi konferencián is, az az, hogy a románok egy önellentmondásba keverednek folyamatosan, különösen a diplomácia. Mert azt mondják, hogy itt már nincsen semmiféle baj, megoldottuk a problémát modellértékűen, és közben azt állítják, hogy a magyar kisebbség bajkeverő. Tehát az, ami megoldott, az, ami nem létezik problémaként, az nem lehet bajkeverő. Ez is egy logikai törés és egy elfogadhatatlan érvelési forma a román külügy részéről. Én azt gondolom, hogy azok, akik ott voltak a konferencián, a 47 államnak a képviselői, egészen pontosan értették, hogy miről van szó, és ők, ha eddig nem is, de ma már biztosan, hogy sokkal nyitottabban és megértőbben viseltetnek a mi ügyeink iránt. Ott voltak franciák egyébként, az elején ők is csak csodálkoztak, de aztán értették, hogy miről van szó, voltak spanyolok, voltak olyan országokból képviselők, ahol azért nem feltétlenül kisebbségbarát az állampolitikája. De ők az önkormányzatokból jöttek, a nyelvhasználat kérdését sokkal korrektebbül látják, és én azt gondolom, ilyen szempontból ez a bálványosi konferencia nagyon fontos volt. Arról nem is beszélve, hogy a végén az egész történetbe belerondított egy Kötelin Iván meg egy Dantanász nevű úriember, és ezt egyszerűen nem tudták kezelni. Ők hoztak valami angol nyelvű brosurákat, kitették, hogy szabadon el lehessen venni. A résztvevők ezt elvették, a kirakott példányokat, és miután ez megtörtént, akkor ők azt mondták, hogy ellopták a kiadványaikat, és rendőrséget hívtak lopás miatt. Ezt egyszerűen az európai és nem európai résztvevőknek, vagy akik ott voltak, a nemzetközi résztvevőknek nem lehet elmagyarázni. És ők egyszerűen nem tudták, hogy meg vannak bolondulva ezek? Idehoznak valamit, hogy el lehessen venni, utána meg rendőrséget hívnak, hogy ellopták a kiadványaikat, és úgy viszonyulnak a kérdéshez, hogy viszonyulnak, mert ha racionális ellenérveid vannak egy bizonyos kérdéssel kapcsolatosan, azt megérti mindenki. Egyetért vele vagy nem, de megérti. De ezt a fajta viszonyulást, amit Dantanászék csináltak, én szerintem, ha mi szerveztük volna meg, akkor se sikerülhetett volna jobban. Tehát ilyen értelemben én azt hiszem, hogy pontos képet kaptak a román politikáról, illetve hogy hogyan viszonyul egyik-másik román politikus a nyelvi jogokhoz. Na most nyilván, hogy mikor mi változhat meg, ezt én nem tudom és nem akarom előre megjósolni, de az biztos, hogy nekünk a nemzetközi intézményekben, a nemzetközi politikai térre ki kellett mennünk. Évekkel ezelőtt ismét kimentünk, és ismét erősítettünk. A 90-es évek elején még volt egy hasonló kezdeményezés. Most nyilván egy teljesen más kontextusba tesszük ezt, Washingtonba, Brüsszelben, az Európa Tanácsban, Strasbourgba, és minden egyes olyan intézményben, ahol döntéseket hoznak, döntéseket előkészítenek, ahol a nemzeti kormányoknak a döntés előkészítését is meghatározzák. Tehát ilyen értelemben ez egy hosszú távfutás. Nap mint nap ugyanazt el kell mondani, ugyanúgy érvelni kell, türelmesen és alázattal. A másik felé megértést kell tanúsítani, hogy azt várjuk, hogy bennünket megértsenek, és ennek előbb-utóbb beérik a gyümölcse. Láttuk azt, hogy hogyan zajlottak az elmúlt években a dolgok, a különböző jelentésekben hogyan tért vissza az erdélyi magyar közösségnek a problémája, akár Washingtonról beszélünk, akár más országokról vagy intézményekről, és azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy folyamatosan jelen legyünk a nemzetközi politikai térben. És ezért fontos ez a bálványosi jelenlét. Most nem sokára az EBSZ főbiztosa fog jönni Romániában. Készítünk elő egy washingtoni utat. Az idén hasonló akciókban természetesen részt veszünk. A Minority Szépek járja a maga útját. És csak arra tudok számítani, hogy előbb-utóbb a románok is jobb belátásra térnek, illetve lesz annyi nemzetközi partnerünk és olyan minőségű nemzetközi partnerünk, aki hatni tud a román döntéshozókra is. Mi mindig azt mondjuk, hogy a többség-kisebbség viszonya az egy politikai stabilitási tényező, és erre így kell tekinteni. És hogy mindig a többség felelős a kisebbségért, soha nem fordítva. És ezért a románoknak, most apropó centenárium, El kell gondolkodniuk azon, hogy mit akarnak 100 év után. El kell gondolkodniuk azon, hogy a többség-kisebbség párbeszédet, amit mi javasolunk, azt elfogadják, vagy nem. Tehát én ilyen irányba próbálom tolni a szekeret, mert pontosan érzékelem azt, hogy nemzetközi partnerekre, erős nemzetközi, hiteles nemzetközi partnerekre van szükségünk.
Ez mind rendben van, de ne haragudjon, hogy akkor megkérdem, hogy azért a Dymbovicza parti hivatalokban és maga a törvényhozásban is továbbra is kőkemény falba ütköznek. Mert hogy tegnap Theodor Méliskánő külügyminiszter meghallgatása során hát megint kapott hideget, meleget, és állandóan azt sérelmezték különböző pártok képviselői, hogy túl engedékeny a román kormány a magyarok extravagáns megnyilvánulásaival szemben. Itt emlegették a foci meccsen való nem hivatalos himnuszok eléneklésétől kezdve zászlólengetésig mindenfélét. Gondolom, hogy...
Jó, de most már ne haragudja meg, én is visszakérdezek, hogyha az ellenzéki politikusok ilyen kérdéseket tesznek föl, azért az RMDSZ-nek milyen felelőssége van. Ha Páskán meg a liberális párt hülyeséget beszél egy ilyen meghallgatáson, ahol tulajdonképpen a jeruzsálemi ügy, illetve az Izrael-Románia viszonya, a nagykövetség elköltöztetése volt a fő téma, azért milyen felelősséget tudjak vállalni Máriusz Páskánért. Demokráciában ez van, mindenki mond ilyet is, olyat is. Alkotmányos joga mindenkinek, hogy butaságokat beszéljen, hülyeségeket kérdezzen. Ezt nem lehet megakadályozni egy demokráciában. Egyrészt, másrészt meg a tegnap fogadta el a szenátus a közigazgatási kódexet, többséggel 85 szavazattal, ahol az RMDSZ javaslatai ott vannak, ahol a nyelvhasználati kérdést bővítjük. A küszöbet ugyan nem tudtuk 20% alá vinni, de tudtuk bővíteni a nyelvhasználati kérdést. És egy csomó olyan dolgot rendeztünk, nyilván ezt még a képviselőháznak is el kell fogadnia, ami a mostani közigazgatási törvénykezésben eddig nem volt, nem létezett. Tehát van ilyen is, van olyan is. Egyrészt van a retorika, másrészt ebben a pillanatban például tegnap 85 szavazattal a szenátuson átment a közigazgatási kódexnek egy számunkra kedvező, a mostanihoz képest jobb szövege, a mostani rendelkezésekhez képest a jobb szövege. Tehát ezt ebből a perspektívából lehet nézni Dymbovicza partján, minden előfordul és mindennek az ellenkezője, és akik ezeket a kérdéseket hozták, történetesen éppen Erdélyből jöttek, hogy nem mondjak mást.
Csak hogy ne haragudjon, hogy ezt is megemlítem, de hát a korábbi kedvező törvény kezdeményezéseknek a sorsára juthat akár ez a közigazgatási törvény, és itt gondolok az alkotmánybírósági normakontrollra, vagy esetleg éppen az államfőnek a megnyilvánulásaira, amelyek eléggé gyakoriak az utóbbi időben.
Ez sajnos benne van a pakliba, ha szabad ilyet mondani, ilyen ez a pop szakma. Az államelnök egyébként a múlt héten támadott meg 3 olyan törvényt, amelyet mi kezdeményeztünk az alkotmánybíróságban. Az egyik a kötelező óvodai és bölcsődei programra vonatkozik, amelyet 2022-ig kell bevezetni, nem is egyik napra a másikra. A másik arra vonatkozik, hogy 300 fő alatt lehet jogi személyisége a kisebbségi oktatási intézményeknek, és a Nagyváradi Központú Pedagógus Továbbképző Központnak a létrehozása, és a harmadik pedig a pedagógusok mobilitására vonatkozik, mert ugye az azért egy jogos elvárása tanulók, a szülők és az iskola részéről, hogy egy pedagógusról lehessen tudni legalább 6 hónappal az iskolai év elkezdése előtt, hogy hol folytatja tovább a munkáját. Nem szeptember 1-én tudod meg, hogy 5 tanárod elment egy másik településre tanítani, és nincs, aki bemenjen órát tartani. Ezeket próbáltuk mi szabályozni, mint a 3 törvényt megtámadta az államelnök az alkotmánybíróságon. De hát az, hogy az alkotmánybíróságon megtámadják, ez benne van az alkotmányban, ez egy demokratikus jog, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Az, hogy az államelnök így jár el, vagy az, hogy az ellenzék megtámadja az alkotmánybíróságon a különböző törvényeket, ez megint egy olyan kérdés, ami bosszantó, olyan, mint a tüske a köröm alatt, ezzel élünk egy parlamentáris demokráciába, de ezeket kell tudnunk nekünk valahogy kezelni. Én bízom benne, hogy az alkotmánybíróság ezeket visszautasítja, bízom benne, hogy a közigazgatási törvénykönyvet a képviselőház a szenátusi változathoz hasonlóan, vagy esetleg azt egy kicsit jobbítva, javítva fogadja el, és hogy az alkotmánybíróság próbáját kiállja. De hát az államelnököt nem én választottam meg, ezelőtt néhány évvel kaptam a magyar közösség részéről elég sokat, hogy az államelnök mellett miért nem kampányoltam 2014-ben, holott az igazság az, hogy ellene sem kampányoltunk mi. Azt mondtuk, hogy döntse el mindenki, hogy kivel akar szavazni. Ott most meg az a baj, hogy az államelnök így viselkedik, ahogy viselkedik. Tehát azért legyünk annak tudatában, hogy ezekkel az intézményes hatás körökkel, lehetőségekkel az államelnök a mandátum a végéig élni fog, hogy az ellenzék a többséggel szemben használni fogja ezeket, mindent megtámad az Alkotmánybíróságon. Hát nézzük meg, ez történik egy éve. Ez az ellenzéknek az eszköze, ezért nem szabad megharagudni rájuk, esetleg nem tetszésemet fejezem ki, hogy a kisebbségi ügyekben is miért mindig akadékoskodnak, miért mindig a kisebbségi ügyeket támadják az Alkotmánybíróságon többek között, másnap meg azt várják el tőlünk, hogy szavazzunk velük a bizalmatlansági indítványon. Tehát azért ez mind-mind benne van a parlamentáris demokráciában. Én ezzel együtt kell tudjak, mint politikus élni, és mint választó is, mint adófizető polgár is. Nem mondhatom azt, hogy ne éljen az alkotmányos jogával az államelnök, vagy az ellenzék. Persze bosszanthat, és bosszant is, hogy folyamatosan a kisebbségi ügyekben is az Alkotmánybírósághoz fordulnak.
Akkor engedjen meg egy kényes kérdést. Jobb lenne a helyzet, hogyha az RMDSZ kormányzati szerepet vállalna? Mert hogy ez is felmerült az utóbbi időben, elkezdődött ismét a politikai migráció, a hatalom gyengült, az ellenzék erősödött.
Addig, amíg nem vagyunk kormányon, addig én nem tudom, hogy jobb lenne, ha ott lennénk. Ebben a pillanatban nincsen semmiféle olyan helyzet és szándék, hogy kormányra menjünk, tehát 2018-ban biztosan nem fogunk kormányra menni, én ezt elmondtam. És ilyen igény nem is fogalmazódott meg a koalíció részéről, sem a mi részünkről, sem a városi legendákkal. Én nem tudok mit kezdeni, azok azért vannak, hogy éljenek, nőjenek, és a városi legendákat éltetik. Nagyon sokan mondják, hogy elkezdődött a migráció ide meg oda. Egyébként valóban pont a háborúban van idézőjelben a Drágniával, ez egy közöttük régóta folyó konfliktus, ezért néhány embert elvitt, de ugyanúgy mentek emberek a Bozescu féle pártból, meg a liberálisoktól, az ALDE-hez, meg a PCD-hez, tehát matematikailag az égvilágon semmi nem változott. Egyébként Viktor mondta, nem abban érdekelt, hogyha most szabad ilyet mondanom, hogy a PCD kormányt megbuktassa, hanem abban érdekelt, hogy Drágniát a pártéléről megbuktassa neki. Drágniával van egy problémája, nem a PCD-vel, tehát akkor, amikor ilyen dolgokról beszélnek, vagy ilyen dolgokról kérdeznek, én mindig azt mondom, hogy nincs helyzet. Nincsenek olyan érvek ma, és nincsen olyan helyzet, hogy mi kormányra akarjunk menni, ez ma nem aktuális. Szóba sem került, szóba sem jön. Én nem látok a mi tekintetünkben a bennünket következő hónapokban, fél évben, évben. Nem látok egyetlen olyan okot sem, hogy ezen az álláspontunkon változtatni kellene, főleg, hogy nincsen szükség erre, hát megvan a többségük.
Csak hogy készül egy bizalmatlansági indítvány itt a törvényhozási ciklus vége fele közeledve, egyrészt, másrészt pedig általában a nagy politikai botrányok éppen a törvényhozási vakáció alatt szoktak itt kitörni Romániában. A Dencil kabinet lassan lejár a fél éve, úgyhogy várhatóak változások. Ilyen tekintetben mi a szövetség álláspontja és újabb háború várható politikai téren?
Hát egyrészt a bizalmatlansági indítványal kapcsolatosan egyelőre csak annyit tudunk, hogy a liberálisoknak van egy ilyen szándéka. Nem tudjuk, hogy milyen kormányprogramot javasolnak, nem tudjuk, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukna a mostani kormány, nem tudjuk, hogy milyen többséggel akarnak kormányozni, nem tudjuk, hogy milyen irányba akarják elvinni az országot, és nem tudjuk a legfontosabbat a mi szempontunkból, hogy a kisebbségi kérdéshez, a magyar ügyhez való viszonyulásukban akarnak-e valamit változtatni, mert az elmúlt másfél-két esztendő, arról szólt, amiről az imént beszéltünk, hogy a liberálisok mindenhol betettek, elakasztották, megtámadták a kezdeményezéseinket, és volt, amikor sikerrel el is akasztották, tehát azért ezt is tisztázni kell nekik velünk kapcsolatosan, ezt még nem tisztázták. Úgyhogy ebben a pillanatban ennek a bizalmatlansági indítványnak a kimenetele kétséges. Egyrészt, másrészt meg hát az ellenzéknek amúgy természetesen az az érdeke, hogy minden egyes parlamenti ülésszak alatt egy bizalmatlansági indítvány nyújtson be. Ez egy olyan eszköz, amivel élnie kell az ellenzéknek. Na most, hogy a Dencsele kormány 6 hónapja után mi történik? Hát igen, hozzá voltunk szokva, hogy az előző kormányoknak a szavatossági ideje 6 hónap. Meglátjuk. Én nem érzékelem most azt, hogy a PCD akarna kormányt váltani. Nem érzékelem, hogy most ilyen problémával szembesülnének, de akármi előfordulhat Romániában. Másrészt meg azt hiszem, hogy ha most júniusban nem sikerül kormányt buktatni, akkor nagyjából az ellenzék is tisztában van azzal, hogy a jövő évi soros, Európai Uniós soros elnökségnek a lejártáig, ehhez a kérdéshez nem lehet hozzápiszkálni. Tehát azt mindenhol láttuk, hogy a legnagyobb feszültségek, a legnagyobb konfliktusok esetén is minden egyes állam akkor, amikor az Európai Uniós elnökségi időszakot vállalta, ellátta, akkor a belpolitikai feszültségeket zárójelbe tette. Kíváncsi vagyok, hogy Románia ilyen szempontból kivétel lesz-e vagy sem, de beléptünk az elnökség előtti fél évbe, amikor már azért nem illik az országot a fejre tetejére állítani, még akkor sem, hogyha azért erős ellenzéki igény lenne erre.
Csak hogy Románia a korlátlan lehetőségek országa, és itt minden megtörténhet, sőt az ellenkezője is, ezt bebizonyították a fejlemények az elmúlt két év alatt. Tisztelt Kelemen Hunor, köszönöm szépen ennek az interjút, további sikeres munkát kívánok.
Köszönöm a lehetőséget, minden jót!